Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai alkalommal Bicák Lívia testvérünk és Sipkai Katalin testvérünk fog bizonyságot tenni az ő hitéről, és hűséget vallani Jézus Krisztus követésében. Ebből az alkalomból Istennek igéjét a Lukács evangéliumából olvasom. A Lukács evangéliuma 24. fejezetéből a 13. és azt követő válogatott verseket eképpen. Tanítványai közül ketten egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, nem ismerték fel őt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már, bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, kedves Lívia és kedves Katalin, kedves gyülekezet! Egy olyan igéből olvastam most a szakaszt, amely a leghosszabb feltámadásról szóló beszámoló. A Biblia a négy evangéliumban különböző módon számol be Jézus Krisztus feltámadásáról, arról, hogy hogyan jelent meg, és ezek között a beszámolók között van egy hosszú szakasz, amelyet úgy hívunk, hogy az Emmausi tanítványok. Több mint 20 versen keresztül számol be Lukács evangelista, tudósít, mondja el, hogy hogyan jelent meg Jézus. És ebben a tudósításban, ebben a beszámolóban van nagyon sok figyelemre méltó momentum rész, és ezekből szeretnék most elsősorban ti számotokra, kedves felnőtt konfirmandusok, de azt hiszem, hogy mindannyiunk számára néhány üzenetet kiemelni. Hadd kezdjem a végén. A végén volt egy szó, amelyet így olvastam. Még abban az órában útra keltek és visszatértek. Voltak ketten, az Emmausi tanítványok ketten voltak, akik útra keltek és visszatértek. Abban az időben nagyon sokan elmentek Jeruzsálemből. Jézust keresztre feszítették, meghalt, eltemették, és úgy látták sokan, hogy ez a Jézus, ez a názáreti Jézus, ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Véget ért ez az ügy, pedig reménykedtünk benne. lezárult, és sokan szétszélettek. Kettesével, hármasával, egyesével mentek szét Jeruzsálemből el. Ott, ahol Jézus keresztre feszítették, ott, ahol feltámadt, mégis elmentek. Nem hasonló korban élünk mi is. Itt van a kereszténység, itt vannak a templomok. Hirdetjük, hogy Jézus keresztre feszítették, meghalt, feltámadt, és mégis azt látjuk, hogy egyesével, kettesével, hármasával, családok mennek elfelé. El a kereszténységtől, el a templomból, el ettől az úttól, elfelé mennek. Mondhatnánk, az a kép, hogy Jeruzsálemből mennek el, az ma is sokak számára érvényes, sokak az életében, sokak életében jelen van. Elmennek. Az élet így alakul. Reménykedtek, bíztak benne. De hát a kereszténység már idejét múlta. Már új időket élünk. És mégis vannak, akik visszatérnek. Azt olvassuk, hogy és visszatértek Jeruzsálembe. Mégis vannak olyanok, akik csodákat élnek át, és visszajönnek. Visszajönnek a templomba, visszajönnek a gyülekezetbe, visszajönnek Jeruzsálembe, visszajönnek oda, ahol az Isten igét hirdetik. Valami történt. Valami történt az életben, az életükben, hogy visszajönnek. És milyen örvendetes, kedves Lívia és kedves Katalin, hogy felnőttként jönnek közénk. Becsatlakoznak ebbe a gyülekezetbe. Hadd mondjam, most visszajönnek oda, ahová tartoznak. Valami történt az életükben, valami sokunk életében történt, és visszatérünk. De mi is történt az életben? Mi történt ennek a két tanítványnak az életében? Elmentek volna. Az történt, hogy Jézus után nyúlt. Nagyon egyszerűen csatlakozott mellé. Nem ismerték fel őt, nem látták, mintha valami akadályozta volna a látásukat, de a tényen nem változtat, hogy Jézus ment utánuk. Nem is gondolták volna, nem is hitték volna. Ők egy idegennek érezték, vagy látták, akit nem ismertek föl. Milyen sokak életében valahol Jézus mégiscsak utánunk akar nyúlni. Bele akar szólni az életünkben. Valakik ezt észreveszik, valakik úgy tovább mennek. Valakiknek az életében ez sokat számít, rádöbbennek, hogy utánuk nyúlt Jézus. Valakiknek az életében ez úgy elmegy, és valahogy túlteszik magukat rajta. Van egy nagyon szép kép a Jelenések könyvében, amikor azt olvassuk, hogy a gyülekezet együtt van, hogy az ember ott van a házban, és valaki kopogtat az ajtón. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ezt a zörgetést különféleképpen halljuk, vagy különféleképpen reagálunk rá. Én azt hiszem, hogy Isten mindannyiunk utánunk akar nyúlni, és zörget az ajtónkon. Csak nem mindenkinek egyformán hallja meg a füle. Mi nagyon örülünk, kedves Katalin, kedves Lívia, hogy amikor a ti ajtótokon zörgetett Jézus, és ez most már különböző módon történhet, hogy hogy alakult az életetek, vagy amikor a ti életetek mellé csatlakozott valaki, akit nem is ismertetek, nem is gondoltatok volna, együtt ment veletek ezen az úton. És ti ezt vállaltátok, figyeltetek rá, hallgattátok őt, hiszen valahol a találkozásokban, a felkészülésben, a konfirmációra való felkészülésben, abban nem csak mi hárman vettünk részt, hanem valaki ott volt közöttünk, akit nem láttunk. Csak úgy visszafelé, ha tekintünk, látjuk, hogy ő is ott volt. Ilyen a Jézusi kegyelem, és ilyen a Jézusi irgalom, hogy utánunk nyúl. De még ez sem lett volna elég a visszatéréshez. Még ez sem lett volna elég ahhoz, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe ezek az Emmausba távolodó tanítványok. Hány ember éli át, hogy valami csodálatos volt, és hányan mondják, hogy Isten megsegített, meg megőrzött, meg meggyógyított, meg ott volt, de nem jönnek vissza. Valami hiányzik még. És van ebben a történetben egy másik momentum. A másik momentum az, amikor elérnek, célba érnek. Megérkeznek a faluba, Emmausba. És azt olvassuk, hogy Jézus azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. Hát ez mit jelentett, ezt nehéz innen kinyomozni, de valószínűleg azt jelentett, hogy ment volna tovább. Elvált volna az útjuk. Egy ideig együtt voltak, tartott, szép volt, célba értek, meggyógyult, megkonfirmált, rendben van a család, minden rendben van, célba értünk. Csak nem tértünk vissza. Jézus tovább mehet. Milyen sokan engedik tovább Jézust? Hiszen ő nem unszolja magát be, ő nem erőszakkal akar bejönni, hanem hagyja, hiszen ő csatlakozott hozzánk, csak most vár a mi jelzésünkre, a mi szavunkra, a mi reakciónkra. És itt azt olvassuk, hogy a tanítványok így szóltak, de azok unszolták és kérték, maradj velünk. Jézus lépett, ő csatlakozott, ő ott volt, megmutatta a kegyelmét, repesett a szívük, amikor velük voltak. De eljött egy idő, amikor nekik kellett lépni. Szétváltak volna az útjaik, ha ők nem döntönek. Ha ők nem vállalják ezt a döntést. És azt gondolom, hogy olyan időket élünk, egyébként is a kereszténységnek ez a lényege, de most különösen olyan időket élünk, hogyha nincsenek meg a személyes, felelősségteljes döntések, akkor elfúj a szél. Akkor megyünk tovább Emmausba, még vallásos élménnyel is, még hitbeli élménnyel is tovább megyünk Emmausba el Jeruzsálemtől. Ha nincs meg egy tudatos döntés, hogy én behívom azt, aki velem volt. Ragaszkodom ahhoz, aki engem megsegített. Ragaszkodom ahhoz, aki megnyitotta előttem az életnek a titkait, aki az örök életről beszélt hozzám. És kedves testvéreim, ez volt az a döntő momentum. És minden konfirmációban, az ígéretekben, akár még a úrvacsoroztásnál is, amikor mi válaszolunk, akkor ezt tesszük. Maradj velünk. Maradj velünk, mert mi bűnösök vagyunk, és nélküled elveszünk. Maradj velünk, mert mi elesettek vagyunk, és nélküled kározatra jutunk. És ez történik a konfirmációban is, amikor azt mondja a két testvérünk majd, hogy hiszem és vallom, ígérem és fogadom, az azt jelenti, hogy maradj velünk. Még nem ismerték meg Jézust. És erre szeretném külön felhívni a figyelmet. Itt még nem jöttek rá, hogy szemtől szembe egy belső tapasztalatuk volt, csak érezték, hogy jó vele. Csak érezték, hogy nekik ez tiszta, igaz, szép. És amikor döntöttek, amikor kérték, amikor mégis felelősségteljesen várták, hogy jöjjön be, akkor eljön az a pillanat, hogy megismerik őt. Tehát ezért biztatok mindenkit, hogyha még nincs is teljesen világos képe, nagy belső bizonyossága, ha a felelősség teljesen vállalja azt, hogy jön ezen az úton, akkor Isten kijelenti majd magát. És még azt is szeretném kiemelni, kedves testvéreim, hogy visszamentek Jeruzsálembe, de nem azért, hogy megnézzék a kereszt helyét, vagy a Jézus elítélésének a helyét, vagy Pilátus palotáját, hanem hova mentek vissza? Visszamentek oda, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket, a gyülekezetbe. Ahol egybe gyűlve találták a többieket. Most mi úgy jöttetek be ebbe a templom, hogy egybe gyűlve találtatok bennünket. Idős testvéreinket, fiatalabbakat, régen idejárókat, nem régen idejárókat, kedves vendégeinket, egybe gyűlve találtatok bennünket. A gyülekezetbe jöttetek be. És ebben a gyülekezetben halljátok azt, hogy Jézus feltámadt, mint ahogy ők is hallották, hogy itt van velünk, és ti is elmondhatjátok, hogy ide vezetett titeket Jézus, így vezetett, hogy eljöttetek ebbe a templomba, ebbe a gyülekezetbe, és mi csak annyit tudunk mondani, hogy Isten hozott benneteket közöttünk. És a végén az történik, hogy Jézus megáll középen, és így szól: békesség nektek. Ez nem csak szó, hanem ez egy belső bizonyosság, belső érzés, belső lét, amit az ember ilyenkor megtapasztal, ha Krisztus középen megáll. Én azt kívánom nektek is, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a szót, hogy békesség nektek, ezt mindannyian belül érezzük, hiszen a feltámadott, közöttünk lévő Jézus Krisztus mondja ezt. Nektek is, meg nekünk is. Örülünk, hogy itt vagytok, örülünk, hogy velünk vagytok, és Jézus Krisztus középen áll, akit mindannyian együtt vehetünk körül. És benne bízunk, őt követjük. Amen. Isten tiszteletünk további részének is a megáldása és megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istennek igéjét a 66. Zsoltár verseiből olvasom, a felolvasott igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 66. Zsoltárban így szól hozzánk Istennek szent igéje. A karmesternek, Zsoltárének, örvegy engész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét, mondjátok Istennek, milyen félelmeteseket tettei. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok Isten tetteit, félelmetesek dolgai az emberek között. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, gyertek. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, rád figyelhetünk, és te formálod a mi szívünket. Kérünk téged igéddel, világosítsd meg a mi elménket, gyomláld ki a rosszat a szívünkből, és erősítsd meg a jót, a hitet, erősítsd meg a reménységet bennünk. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az 512. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására, annak az első versét fogjuk énekelni. Istennek igét olvasom Mózes második könyvének 13. fejezetéből a 20., 21. és 22. verset eképen. Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, csak egész röviden szeretnék ehhez a felolvasott ige szakaszhoz néhány gondolatot fűzni. A puszta szélén áll Izrael. Egyik oldalon ott van a fáraó, Egyiptom, a másik oldalon ott van a puszta, ott van a nehéz út. És
S választás előtt áll Izrael, választja-e a fáraót, ahol kényelmes lehet az élete, de a fáraó rabságában van, vagy választja a pusztát, ahol nehéz lesz az élete, de az isteni szabadságban van. Nem könnyű választás. A kényelmes rabság, vagy a nehéz szabadság. A kényelmes, de idegen érdekeket kiszolgáló rabság, vagy a független és Istent követő szabadság. A kényelem sokakat vonz. Sokaknak kísértést jelent. Az egyszerű. Gondoljunk csak a mai kornak az emberére is. Mindent meg lehet venni, mindent házhoz hoznak, elég az asztal mellett már számítógépen keresztül mindent meg lehet oldani. A kényelem, a kiszolgáltatás világában élünk, ezt keresi a mai ember is, de közben nem veszi észre, hogy a fáró rabságában él. A másik út az nehezebb, az a szabadság útja, de ott sokszor küzdelem van. Sokszor nehéz, de szebb és igazabb út. Ebbe a szebb és igazabb útra, erre a szebb és igazabb útra hívja Isten az ő népét, és ígéretet tesz, és ezt az ígéretet megadja, és teljesíti. Azt mondja, hogy vezetni fogja őket. Nem kell egyedül bolyongniuk, keresniük, téblábolniuk, vezetni fogja őket. És itt a vezetésnél két dolgot mond, nappal is vezeti őket, meg éjjel is. Azaz nem lesz olyan idő, amikor ne találnák meg a vezetését. Nem lesz olyan idő, hogy eltévedtek és sehol az Isten. Talán mindannyian tudjuk, ismerjük azt a filozófus által, az egyik filozófus által mondott idézetet, hogy az Isten meghalt. Azaz véget ért az a korszak, amikor még Istenben kellett bíznunk, meg rá kellett támaszkodnunk. Az Isten halott. De nincs olyan időszak. Nincs olyan kor, nincs olyan éra, amikor az Isten eltűnni az életünkből. Itt van. Még akkor is, amikor hallgat, vagy akkor is, amikor nem látjuk őt. Isten vezetést ígért az ő népének az életében. Éjjel is, meg nappal is, mindenkor. Csak a részünkről van szükség arra, hogy ezt észrevegyük. Hogyan vesszük észre? Úgy, hogyha vagy megkeressük a felhőoszlopot, vagy felemeljük a tekintetünket a tűzoszlopra. Azért mondom, hogy megkeressük a felhőoszlopot, mert a világosságban, felhőoszlopban nevezeti Isten az ő népét, és a világosság azt jelenti, hogy sokféle irányba látjuk a világot, a világ szépségeit, csábításait, minden előttünk van, mindent látunk a világosságban. Elénk hoznak mindent jóformán, mondjuk úgy, mint a reklámok, hogy állandóan bármit bekapcsolunk, jönnek a kísértések, jönnek az ajánlatok, jönnek a lehetőségek, előttünk van a világ. Ebben a helyzetben keresnünk kell a felhőoszlopot. Keresnünk kell azt, ahol Isten vezet. Ahol elcsendesedünk, ahol meglátjuk a felhőoszlopot. Körbe kell néznünk a horizonton, hogy hol van most a felhőoszlop. Hol vezet, merre tart az Isten. És ezt találjuk meg a gyülekezetben, az Isten igéje mellett. Mert máskülönben eltévedünk. És előbb-utóbb oda kerülünk, hogy Egyiptomban a fáraó rabságában találjuk magunkat, mert nem figyeltünk eléggé. Nem kerestük a felhőoszlopot, mert elcsábított a világosságnak sok-sok fénye, ami bennünket körülvesz. A másik pedig az éjjel. Éjjel az azt jelenti, hogy sötét van. Nem látunk semmit. Ránk nehezedik, terhe. Sötét van. Valami besötétítette az életünket. Baj van. Betegség van. Már sok minden nem érdekel. Már nem akarunk kimenni, lassan csak magunkba roskadunk, már depressziós gondolatok is vannak. A sötét azt jelenti, amikor lelkileg besötétedik az ember élete. A sok küzdelembe, bajba és teherhordozásba. Nem csak a fizikai sötétet jelenti, hanem a lelki sötétet is. Itt viszont arra van szükség, hogy ne felejtsük el felemelni a tekintetünket. Hiszen a tűzoszlopot nem kell keresni. Az ember, ha egy kis fény van a sötétben, azt rögtön észreveszi. Ha még egy tűzoszlop, az meg egyenesen a szem előtt világlik. Ott csak arra van szükség, hogy felemeljük a tekintetünket. Hogy ne hunjuk le annyira a szemünket, hogy ne lássuk ezt a tűzoszlopot. Isten így vezeti az ő népét. Így hívja az isteni szabadságba most is az ő népét. Így hív bennünket. Ha világosság van, keressük a felhőoszlopot. Ha sötétség van, emeljük fel a tekintetünket. A tűzoszlopot lesz. Mert ő megígérte. Vezetni foglak benneteket, és ezt mindenki külön-külön is értheti a saját életére, de a gyülekezeti közösségben is. Vezetni foglak benneteket. Felhőoszlopban nappal, és tűzoszlopban éjjel. És ezt nem másította meg Isten azóta sem. Emeljük fel hát tekintetünket, és keressük az ő vezetését. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te a te néped élére állsz. Bármilyen korban is éljünk. Legyen az a pusztai vándorlás kezdetén álló Izrael, vagy legyen az egy kis csapat, 12 ember Galilea partján, Galilaitó partján, amikor Jézus Krisztusban álltál a te néped élére, vagy amikor a Szentlélek vezetésével álltál a te néped élére, a keresztény anyaszentegyház történetének az elejétől kezdve. De mindig vezetni akarsz bennünket. És ezt az ígéretedet nem változtattad meg. Segíts meg, Istenünk, hogy ha nappal van az életünkben, áldások sokasága vesz körül, ha kegyelmedről énekelhetünk, ha örömök, ha szép dolgok vannak az életünkben, akkor is keressük a felhőoszlopot, a te szavadat, a te útmutatásodat, hogy el ne tántorodjunk, el ne tévedjünk, el ne sodródjunk. Segíts meg bennünket, hogyha sötétben vagyunk, ha fájdalmaink vannak, ha betegség sújt, ha családi nehézségek vannak, ha keserűség van bennünk, akkor fel tudjuk emelni a tekintetünket, és meglássuk a tűzoszlopot. Hiszen te azzal vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy ha most is akár felhőoszlopban, akár tűzoszlopban a te igéd által megjelentél előttünk. Kérünk, vezesd életünket, vezess mindannyiunkat a te szabadságodnak az útján. És óvd meg attól, hogy a fáraó rabságába jussunk. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a menekültekért, a kiszolgáltatott gyermekekért, asszonyokért, családokért. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a vezetőkért, a hatalmasokért, a döntéshozókért. Imádkozunk hozzád, Istenünk, ezért a világért, és itt térségünkért, ahol háború dúl. Add, hogy a te békességed üzenete eljusson a fülekbe és a szívekbe. Hozd el a békességnek, a fegyverek elhalkulásának az idejét. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a különböző próbatétele alatt álló testvérekért. Kérünk, könyörülj mindannyiunkon. Te vezess továbbra is, könyörületednek és irgalmasságodnak nagysága szerint. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.